Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. A mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Szilárd. Szász Albert nevét sok ember ismeri. Sok generációt tanított, amelyek emlékeznek rá. Érdemeit, tudását elismerték, viccesen barátságos stílusát kedvelték. A nevét pedig egy marosvásárhelyi iskola is viseli, emlékét sok százan őrzik. Tagadhatatlan, hogy Szász Albert egy példakép, sokan tisztelettel és szeretettel gondolnak rá vissza, egyáltalán nem érdemtelenül. Témánk az iskola névadója. Meghívottunk dr. Szász Attila, Szász Albert fia, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője és egyben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Attila, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszönöm a meghívást és az alkalmat.
Mit tudnál mesélni édesapád gyermekéveiről?
Keveset, valószínű a 40-es évek végén, 50-es évek elején, akkori gyermekkora jellemző éveket élte ő is. Parajdon született, Sepsiszentgyörgyön kezdte az első osztályt, de már második osztálytól a Bolyaiba került, azután itt járt egészen érettségig, akkor 11 osztályt végeztek. A sportosztályban végzett, a sportosztály annak idején egy nagyon erős osztály volt, sőt az egyik legerősebb osztály, azon kívül, hogy neves sportolókat adott a városnak, komoly szakembereket neveltek, akik utólag az egészségügyben és egyéb területen is nagyot alkottak, és a város hírnevét öregbítették. Ezzel azt akarom mondani, hogy az akkori sportosztályoknak a hírneve és súlya és tekintélye egészen más volt, mint ma. Tehát akkor sportosztályba járni az egy kiváltság volt, és erősítette azt az elméletet, miszerint az, hogy valaki jó sportoló, az hozzásegíti őt abban, hogy más területen is rendkívül itt vagy az átlagnál jobban teljesítsen.
Tehát akkor ő szándékosan már célirányosan ment a sportosztályba.
Igazából nem tudom, és már nem is fogom megtudni, hogy mi vezet oda. Azt tudom, hogy örök életében sportolt, tehát egész kiskorától vonzott a mozgás, a focitól az ökölvívásig, és nyilván az atlétikán keresztül mindent kipróbált, amit csak lehetett. Az atlétikában nyújtotta a legjobb teljesítményt gyermekkorában, a kis junior korában középtávfutóként még országos rekordot is szaladt. Azután már nem voltak nagyon kimagasló sportteljesítményei, de amit az egyetemet elvégezte, nagyon jó egyekkel, rögtön fel is vették a Bolyaiba, tehát ő a Bolyaiban kezdte a testnevelői tanári pályáját is, rögtön ahogy végezte az egyetemet. Akkor 17 éves korában végezték az iskolát, tehát 11 osztályt jártak a Bolyaiban, gyakorlatilag 23 évesen ő már testnevelő tanár volt a Bolyaiban.
A sportoláson és a sport oktatásán a testnevelés órákon kívül mit kell, mit érdemes még tudni Szász Albertről?
Igazából az életét a sport és a pedagógia határozta meg. Erről szólt gyakorlatilag mindene. 89-es változási 90-ig testnevelő tanárként és atlétika edzőként dolgozott. Nagyon sok bajnokot adott ennek a városnak. Nem csak atlétikában, tehát vannak olyan tanítványai, akik atlétaként is rendkívül itt nyújtottak és országos bajnokokká váltak, de később például Bobban, ugye Hodos László esete, télolimpiára is kijutott romániai színekben, nyilván ez annak köszönhető, hogy rendkívül erős atléta volt, és a Bobban tudta ezt a tehetségét és a tudását kamatoztatni. Sorolhatnánk a neveket, csak sajnos az a kockázat, hogy valaki mindig kimarad, és nagy kár lenne, de nyilván Kovács Ella a neve azért mindenki említésre méltó. Ő volt az egyik tanítványa, aki utólag Európa-bajnok is volt 800 méteren, de Jakab Zoltán, aki többszoros bajnok, országos bajnok volt, és mondom, hosszú a lista, úgyhogy nem szeretnék senkit megsérteni azzal, hogy kihagyom.
Milyen tanár volt édesapád? Mennyire volt szigorú vagy engedékeny? Ugye ez azért a testnevelő tanároknál mindig egy különlegesebb kérdés.
Erről igazából a tanítványait kellene megkérdezni. Nekem az apám volt, és az nem mindig ugyanolyan viszony, sőt a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok jó pedagógus családban, otthon nem biztos, hogy ugyanolyan jó kapcsolatot tud ápolni, tehát én is egy lázadó kamasz voltam, és teljesen másképp kezdett apámra, mint a tanítványai. Emlékszem, hogy gyakran voltunk egy helyen edzőtáborban, én például a jégkorongozókkal, az atléták ugye ott voltak velünk, meg sokszor a tornászok, meg egyéb sportolók is, és tudom, hogy ez mennyire kényelmetlen volt nekem is, gondolom neki is. Mindig rajtam statuált példát, velem volt a legszigorúbb, én legalábbis így éreztem nyilván igazságtalanul, viszont azt tudom és tapasztalom nap mint nap ugye a volt tanítványaival való találkozáskor, hogy nagyon szerették a diákjai, tehát nagyon jól szót értett, és pedagógusként csak pozitívat hallottam róla, hál' Istennek.
Találkozol még számodra is új történetekkel, amiket egy-egy volt tanítvány mesél el édesapádról?
Igen, tehát találkozok személyekkel, akiket én hirtelen nem is tudok beazonosítani, és akkor megállítanak és mesélnek, hogy ők is atlétizáltak Szász Albertnél. Ugyanakkor találkozok volt kollégákkal, akik sok éve dolgoztak mellette, és mindig van mit meséljenek. Igen, ezek olyan alkalmak, amelyek így 17 év után is meghatnak.
Megosztanál velünk egy párat?
Most például ugye szerveztünk egy csomó futóversenyt, nemzetközi triatlonversenyt, és sokan jöttek az egykori sportolók közül, hogy milyen kár, hogy ő nincs itt, és nem lehet jelen ezeken a versenyeken, és nem látja, hogy hova fejlőd ez a történet. Ugyanakkor nagyon sokan ugye panaszkodnak azért, hogy hova züllött például a marosvásárhelyi sport és atlétika, tehát hogy nincs erre infrastruktúra, gyakorlatilag a bolyépályán kívül nincs hol edzeni, ott sem könnyű jelen pillanatban. Úgyhogy kap az ember mindenfélét, amikor így témába kerül a vásárhelyi sport és atlétika, de ami konkrétan az ő személyét illeti, nekem legalábbis pozitívak a visszacsatolásaim. Nyilván a kritikát, hogyha van, azt nem nekem fogják elmondani.
Egyértelműen említetted a versenyeket, de van egy Szász Albert emlékverseny is. Ennek hogyan jött az ötlete, mikor és hogyan fejlődött az évek során?
Még mielőtt a versenyről beszélnék, a halála után az iskola is felvette a nevét. Az iskola, amelyet 90-től 12 éven keresztül igazgatott. A névfelvétel a tanári kar javaslatára történt, annak idején ez hál' Istennek így működött. A tanári kar javasolta, hogy a volt kollégák javasolták, hogy a sportiskola nevét vegye fel. Nekem ezt tényként közölték, hogy akkor ezt javasolták, nyilván én ezzel egyetértettem, de nem volt ebbe beleszólásom, és helyesnek is tartom, hogy ne legyek ennek a döntésnek része. Nyilván nagyon megtisztelő, és ugyanakkor indult ugye az emlékverseny ötlete is, szintén az akkori atlétika szakos tanárok kezdeményezése révén. Itt konkrétan Szabó Ferenc és Bacó László nevét említeném, egyébként az iskola névadás is tudtommal az ő kezdeményezésükre történt, és így került sor az első emlékversenyre, mint 2005-ben a főtéren, és azután egy évet leszámít, ugye a tavalyit, ami a járvány miatt végül elmaradt, azóta minden évben megszervezzük 17 éve ezt az emlékversenyt. Ez újabban egy sorozat része, tehát egy 4 részből álló futósorozat része, amely sajnos már 2 emlékversenyből áll, ugye Szász Albert emlékverseny mellett ott van a Klósz Péter emlékverseny, és szeretnénk, hogyha nem kellene több emlékversenyt szervezünk, csak egyszerűen futóversenyeket szervezünk, de vannak körülöttünk, hál' Istennek, olyan emberek, akik szívvel, lélekkel, odaadással dolgoznak a marosvásárhelyi sportért, akikre valamilyen módon meg kell emlékezni, és hogyha nagyon célirányosan akarjuk, akkor ez a legjobb módja, ugye, hogyha az illető szakterületen szervezünk ilyen típusú eseményeket. Ezek megmozgatnak a futóbarát embereket is, de megmozgatják azokat, akik ismerték és tisztelték az illető embereket, és már csak azért, hogyha nem futni, akkor a tiszteletadás jeleként is eljönnek egy ilyen eseményre.
Térjünk vissza az iskolára. Édesapád a Bolyaiban kezdte, onnan milyen út vezetett a sportliceumba, amely ugye ma az ő nevét viseli.
Egy ideig párhuzamosan tanította a Bolyaiban és a sportiskolában, akkor iskolás sportklub volt a neve, 90 után választották őt igazgatóvá, 90 után 2002-ig volt az iskolának az igazgatója, közben még az elején párhuzamosan volt testnevelőtanár a Bolyaiban és a sportiskolánál, azután a Bolyaiban már nem volt testnevelőtanár, hanem edző volt, és a sportiskolánál ugye igazgató. Nagyjából ezek voltak az ő ugye karrierjében a nagy változások, szerintem egy teljesen lineáris, és hát nem jellemző, ami mára ugye megszokott, hogy munkahelyeket cserélünk túl sokat, tehát gyakorlatilag 2 munkahelyen és 2 helyszínen ledolgozta az életét, a 2 helyszín az egyik a stadion, tehát a ligeti sportpálya, a másik pedig a Bolyai pálya, tehát ha valaki kereste őt, akkor nagyon jól tudták, hogy hol lehet megtalálni, vagy a sportiskolában, vagy a 2 sportpályán.
És milyen szép is ez, hogy az ember egy-két helyen le tudja dolgozni az életét. Meglátásod szerint hogyan értékelte volna, vagy mi lett volna a véleménye akkor, hogyha tudja, hogy róla nevezik el az iskolát, vagy róla nevezték el az iskolát. Hogyan állt volna ő ehhez a kérdéshez?
Egy nagyon szerény ember volt, és valószínűleg elutasította volna, tehát nem szeretett szerepelni se ilyen szempontból. Került-e, egyáltalán nem volt egy narcisztikus személy, tehát egyáltalán nem értékelte volna.
Mit jelentett számára a család? Gondolok itt most arra, amikor ő volt gyermek, és a te nagyszüleiddel való kapcsolatára, illetve majd a veled való kapcsolatára.
Erről sajnos keveset tudok, az ő szülei elváltak, őt az édesapja nevelte fel, ugye az én nagyapám, aki az én gyermekkoromban elég korán elhunyt, úgyhogy ilyen szempontból itt vannak kiesések, nyilván megvannak alapvető információink az ő gyerekkoráról. Az, hogy milyen volt a mi családunk, hát ez olyan, mint egy sportembernek a családja, aki több időt tölt a sportpályán, mint otthon. Ennek van előnye és hátránya is. Én is a gyermekkorom nagy részét a sportpályán töltöttem, a vakációimat szinte teljes egészében. És ennek, ahogy mondtam, ugye megvannak az előnyei is, a hátrányai. Egyáltalán nem bánom egyébként, hisz csomó mindent megtanultam, amiért máig nagyon hálás vagyok, és amit ma is nap mint nap használok és kamatoztatok. És itt nem csak arról van szó, hogy megtanultam helyesen szaladni, szuszogni, járni, ugrani, és a sportot szeretni, és a sportembereket tisztelni, hanem a sport révén az ember megtanul egy csomó mindent, amit egyébként itt a rádiónál is nap mint nap lehet alkalmazni. Közösségben való munka, a stressz helyzetek kezelése és viselése, egy csomó minden, amit egyébként minden sportoló igazolni tud, hogy a sport nem csak arról szól, hogy sport teljesítményt nyújtunk, hanem megtanít az életben hasznos dolgokra.
Jó kedvedből mentél édesapáddal a sportpályára, vagy ő vitt magával? Vagy mennyire ösztönzött téged ő a sportolásra?
Hát ugye itt korszakokról kell beszéljünk. Ő atlétika edző volt, viszont ameddig én kisebb voltam, erőltette az úszást, egyébként én is ezt tettem a lányommal. Én gyerekként ezt rendkívül utáltam, tehát nem szerettem úszóedzésre járni, az úszás a kisgyerekek számára egy igencsak monoton tevékenység, és nagyon kevés gyerek leli ebben örömét akkor, amikor már versenyszerűen kell úszni, és nem csak lubickolni jár az ember a medencébe, és addig, ameddig tudott helyettem dönteni, addig ő ezt erőltette, és 12 éves koromban mondtam, hogy nekem ebből elég, és nyilván atletizálni nem akartam, mert az azt jelenti, hogy vele kellett volna, és akkor más sportot kerestem, pedig nem szaladtam rosszul, ezért választottam a jégkorongot. A lényeg az volt, és ez kimondatlan szabály volt, hogy valamit is kell sportolni, tehát ez fel sem merült, hogy az ember nem sportol. A 6. korom után elkezdtem jégkorongozni, azután a Bolyaiban kosaraztam is, teljesen amatőr szinten, 1-2 évig még jártam edzésekre is. Az emberre ráragad ilyen közegben mindenféle sport, tehát azon kívül, hogy ugye jár edzésre 1-2 szakákban, kipróbálja magát mindenhol. Tehát télen ugye mindig sízni mentünk, és teljesen természetes volt, és élveztük, és megtanultunk sízni. Nyáron edzőtáborba jártunk ugye a jégkorongozókkal, de az atléták ott voltak, a tornászok ott voltak. A közös edzések révén rengeteget tanultunk egymástól, úgyhogy ezek olyan tapasztalatok, olyan felhalmozott tudás, amit úgy látom, hogy ma a legtöbb gyereknek hiányzik, és úgy gondolom, hogy nagy szükség lenne rá, nem csak az egészséges testi fejlődésük érdekében, hanem az egészséges lelki és szellemi fejlődésük érdekében is.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy te számos sportágban jeleskedsz jelenleg is.
Ez túlzás. Számos sportágban kipróbálom magam, és hobbi szinten üzök több sportot. A jeleskedés az már messze áll, így közelebb az 50-hez, mint a 40-hez. De igen, a lényeg az, hogy mozgásban tartsuk magunkat, és ahogy a régi mondás mondja, hogy épp testben épp lélek, és ezt tudom javasolni. Tehát nem számít, hogy az ember hány éves, szeressen mozogni, töltsön sok időt a szabadban, és tartsa testét és lelkét karban.
De ez a sport iránti szeretet és ragaszkodás, ami azért végig kísérte eddig életedet, bekövetkezett volna akkor, hogyha édesapád nem sportoló, hanem mondjuk rádiós újságíró?
Nem tudom, de nyilván letagadhatatlan, hogy az én esetemben az ő hatása az egyértelmű, viszont környezetemben vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem sport környezetben nőttek fel, és most rendkívül aktív sportbarátok, úgyhogy ez nem feltétele, az én esetemben nyilván komoly nyomot hagyott és meghatározta, és megvoltak az alapok, tehát nekem is volt pár év az életemben, amikor ugye az egyetemi éveim után egy kicsit a rock'n'roll szellem megcsapott, és aláfagytam a sportolásra, de pár év után rendkívül könnyen visszatudtam csatlakozni, mert megvoltak az alapjaim, tehát nem kellett megtanuljak például úszni, sízni, korcsolyázni, egy csomó minden ott volt, csak használni kell.
Odafent azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékot nem vitted el, itt a magunkét cipelni kell. Odafent a bárány felhők voltosak, neked elhittünk oly sokat, hogy mi is lehetünk fontosak. Játsszuk azt, hogy csak így elbújtál, dolgozban csak nekünk nem szóltál, keresel azt, amit az éjszaka elpakol. Értem stimmel a könyvben a szó,
hogy a könyvben a só mire jó. Sose voltál földre való, kicsi múlt, álmos távoli hullámom múlt. Minden dalban titkos alagút, hozzád így megyünk, így alakult.
Látjuk azt, hogy csak úgy elbújtál, dolgokban csak nekünk nem szóltál, keresed azt, amit az éjszaka elfogol. Mentél meg a végén máshol van, már kapoltál, mint mi álmunkban, eltévedt angyal, aki épp rajtunk gyakorolt. Hova tűntél, mond? Hova tűntél, mond?
Szól.
A mi rádiónk.
Tanítasz a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Egy-egy óra előtt mennyire jut eszedbe édesapád? Nem testnevelés órát tartasz, de megfordul a fejedben a kérdés, hogy ezt most ő hogyan csinálná?
Őszintén nem, tehát ismertem az ő módszereit, nagyon humoros volt, vicces volt, ugyanakkor szigorú. Az akkori körülményeknek és úgymond tanügyi rendszernek megfelelően azért elvárta a tiszteletet és a figyelmet. Tudom, hogy amikor ugye az edzések sokszor veszélyesebb gyakorlatokból is állnak, például a gátfutásnál, magasugrás, rodugrás, stb., ahol azért nagyon odafigyelt arra, hogy minden a legbiztonságosabb körülmények között zajlódjon, vagy emlékszem, amikor nagyon szigorú volt edzőtáborban, amikor ugye egyszerre 20-30 gyerekkel, 17-18 éves gyermekkel nem olyan könnyű elbánni, akkor nagyon szigorú volt. Én meg nem vagyok az a szigorú típus, és nem is kell azzal lennem, mert egészen más egyetemista gyerekekkel foglalkozni, mint a sportoló kamaszokkal.
Mi az, ami példaértékű volt édesapádban, és bánod, hogy te nem tudtad továbbvinni? Mi az, amit viszont igen?
Az én pályámon is dilemma volt előtt pillanatban, hogy válasszam-e a sport tanított, mármint a testnevelési főiskolára felvételizni, és a testnevelésem a sporton keresztül valamit az életben csinálni, aztán nem így döntöttem, tehát ez egyrészt motivált az ő példája, hogy végezzem ezt, ugyanakkor ő beszélt le engem erről, és próbált meggyőzni, hogy van még csomó érdekes dolog az életben, amit érdemes kipróbálni, úgyhogy ez egy ilyen vegyes hatás, és mondom, hogy azon kívül, hogy a diákjai számára pedagógus, ő az én apám, és mint olyan egy példakép nyilván.
Hogyan tudnád megfogalmazni édesapád ars poetikáját?
Mondom, a legerősebb jelenvonásai az a szerénység volt, a humor, a következetesség, amiket én gyerekként és félig meddig tanítványként láttam nála, de ebben a kérdésben talán relevánsabb lenne, hogyha a kollégái szólalnának meg, vagy a diákjai, akikkel egyébként rengeteg időt töltött, tehát voltak ugye nagy teljesítményt nyújtó sportolói, akikkel versenyidőszakban több időt töltött, mint velünk a családdal.
Nem voltál bizonyos mértékben féltékeny ezekre a helyzetekre?
Nem, tehát mint a legtöbb kamasz, sokszor örültem, hogy végre én is szabad vagyok, és azt csinálok, amit akarok. Akkor mondom, nekem a sport egy olyan közeg volt, mint ha otthon lettem volna. Tehát a sportpályán lenni, edzéseken lenni, sportolókkal, tehát időnként jó volt egy kicsit elszakadni attól a környezettől, és amikor tehettem, meg is szöktem idézőjelesen, és egyébbel is próbáltam foglalkozni.
Mit mondana édesapád, ha ma végignézne a marosvásárhelyi sportéleten?
Ő tudott nagyon kritikus is lenni, és valószínű lesújtó élménye lenne. Ugyanakkor egy optimista ember volt, és úgy is tette, tehát a munkával sok mindent el lehet érni, és próbálna változtatni mindenképp azon, ami tőle függ, vagy amivel hozzájárulhat, de egyáltalán nem örülne annak, ami most van. Ez egy összetett kérdés, hogy hogy jutottunk ide, és hogy kik ezért a felelősek. Lehet, hogy nem csak városi jelenségről beszélünk, hanem egy országos jelenségről, ami az elmúlt 30 évben ez azért folyamatosan történt. Emlékszem, az őt is nagyon megviselte az, hogy hogyan alakult a 90-es évek elején. A sport Romániában már akkor egyértelmű jelei voltak annak, hogy ez egy leszálló pályán indult el, hisz a finanszírozások nagyon megcsapantak, a klubok, sportiskolák élete nagyon nehézé vált. Emlékszem, én például azért kellett abba hagytam a jégkorongozást, mert egyszerűen nem volt a sportiskolának pénze kifizetni a jégpálya fenntartásának a költség. Nem, a bért nem tudta kifizetni a jégpályára. Tehát már akkor nagyon nehéz idők voltak. Nyilván ezt őt is megviseltem, mint igazat, mert döntéseket kellett hozni, és minden pénzügyi gazdasági döntés igazából a gyermekek sportéletéről szólt, ami nem a kedvező irányba tartott.
Hogyan dolgoztad fel azt, amikor elhunyt, és hány éves voltál ekkor?
Relatív nagy voltam, 28 évesen, nem tudom, ezt fel lehet dolgozni. Mai napig foglalkoztat, mai napig hiányzik, mai napig ugye felteszem is ezeket a kérdéseket, amiket te, hogy miket mondana, hogyan látna ezeket a kérdéseket. Ezzel együtt kell élni, nem kell feltétlenül lezárni, azt gondolom.
Mit mondanál neki, hogyha most tudnátok találkozni? És ő mit mondana szerinted neked?
Nem biztos, hogy mondanánk, de biztos, hogy megölelnénk egymást.
Attila, külön köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a 2 éves alma mater vendége voltál. Köszönöm az őszinte válaszaidat ezekre a kényesebb kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai alma materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Szász Attilának, Szász Albert fiának, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjének és egyben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb december utolsó péntekén, az év utolsó napján jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!